Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Andrics Mátéval, a Sopronkőhidai Fegyház börtönlelkészével, Osvai Péter beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mári Rádió mikrofonja előtt Andrics Máté börtönlelkészt, a Sopronkőhidai börtön lelkészét. A hivatásáról kérdezem, az, hogy manapság valaki lelkész lesz, az se egy mindennapi dolog, de hogy börtönlelkész, az még kevésbé valószínű. Máté, a te esetedben hol van ennek a gyökere, honnan indul ez az út a te életedben?
Köszöntöm is a hallgatókat. Hol van a gyökere? Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy tudatosan nem készültem a börtön, lelkészi börtön pasztorációs munkára. Kicsikét úgy kerültem bele, mint Pilátus a krédóba, hogy mondani szokták. Pécsen jártam Ciszterci Nagydőzs gimnáziumába, tehát ott kaptam talán az első impulzusokat, első komolyabb impulzusokat a hitemet tekintve. Előtte nem nagyon foglalkoztam vallással, hitbeli kérdésekkel. Egy hagyományosan katolikus keresztény családból származom, sokács kis faluból, ahol nagyon erős a vallásosság, nagyszerűen is vallásosok voltak. Első áldoztam, onnan elkerültem, bérmálkozni már nem akartam, de hát a hagyományok miatt meg kellett bérmálkoznom. Ezt a mai napig bánom, hogy úgy éltem meg, ahogy. Mostani fejjel visszagondolva, sok mindenért hálás vagyok akkori hitoktatónak is, illetve a türelméért, a toleranciáért, amit tanúsítottak az gyerekek iránt, illetve irántam is. De mégis így a Nagydőzsben kaptam az első olyan impulzust, ami engem jobban a teológia felé sodolt.
De... Emlékszel, hogy mi volt konkrétan az az impulzus? Tehát mi az, ami, az a momentum, ami így téged így megfogott, vagy vonzani kezdett?
Hát arra emlékszem, hogy egy nagyon nehéz korszakot éltem 11-es koromban, 12. elején, nem emlékszem pontosan, mikor történt, amikor hát ilyen sok kétség tört, és hivatásbeli kétségek is, hogy merre vezet az én utam. És nagyon mély beszélgetéseket folytattam akkori hittantanárommal, Damián testvérrel, aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy merre is vegyem az utamot. Én ezt még tagadtam, a jogi pályát kezdtem el tanulni, egy fél évet lehúztam a jogi egyetemen, ezt túlzásig tanultam, inkább olvastam, bűn és bűnhődés például a padsorok közt, meg egyéb jó kis könyveket. De ezt tudtam, hogy nem nekem való. Azt is tudtam, hogy a cölibátus sem nekem való, tehát ezért is volt bennem sok kétség, hogy a papi hivatás felé vonzódtam, illetve egy lelkészi tevékenység felé, viszont tudtam, hogy mi az, amit nem tudnék vállalni. És ezek ilyen feszültségeket okoztak bennem, és ebből Damián testvér volt, aki kizökkentett engem. Illetve aki hát bátorított is, hogy nem biztos, hogy egy jó út van.
És aztán akkor az egy év, hát mondjuk így kínlódás után, a jogi egyetem után, akkor letisztult, hogy akkor teológia felé veszed az irányt?
Igen, tehát egy ilyen keresztfélével mentem a teológiára. Volt tanárom a Nagydőzs Bolonstani rektor Kovács Gusztáv volt, akinél én érettségiztem. Nagyon nem is ismertem előtte, de őt kerestem meg, hogy tudná segíteni, mert hogy éreztem magamban a készítés, hogy szeretnék teológiát tanulni, illetve jobban elmerülni ebben a témában, de nem voltam benne biztos, hogy ezt valóban akarom, hogy sem. Tehát úgy mentem át a teológiára, hogy ne beszélnem még egy fél éven. És ugye a teológiai évek alatt volt, ami nem elrettentett, hanem inkább közelebb vont mind a valláshoz, mind pedig hitben a Jóistenhez.
Akkor már, mikor a teológiát végezted, akkor volt elképzelésed, hogy utána mihez kezdenél?
Az elején még nem nagyon. Utána Baranyában, vagy az ottani Bécsi Egyházmegyében van ez a plébáni igazgatói státusz. Sokáig azzal kacérkodtam, hogy én is azt szeretném csinálni. Ahogy végeztem teológiát egyre felsőbb évfolyamokon, úgy a tudományosabb pálya is elkezdett foglalkoztatni. És egy ideig azt hittem, hogy ez lesz nekem való, hogy a főiskolai egyetemi oktatás, és efelé is kacsingottam inkább. Így kerültem erre vidékre is, Bécsbe nyertem egy ösztöndíjat, Kovács Huszár tanár úrnak köszönhetően. Elkezdtem a teológiai doktorit, ezt később abba hagytam, mert éreztem, hogy nem nekem való.
És akkor hogy jött a lelkészkedés ebből?
Lőttem pasztorációs munka, ez is teológiai évekre nyúlik vissza, amikor még teológiát tanultam. Akkor kezdett el a Pécsi Tanyi Főiskola levelező képzésben oktatni börtönben fogva tartottakat. Először Szegeden, utána pedig Pesten. És én ebbe kapcsolódtam bele.
Bocsánat, börtönben fogva tartottakat oktatott?
Igen, igen.
És ez hogyan nézett ki?
Levelező képzésben, tehát a tanárok jártak ki, nem a fogva tartottak, jártak.
Világos.
Ugye az egyetemi székhelyre. És az akkori rektor Ciglán is volt, akinek ezért nagyon hálás vagyok, egyszer felvetette, hogy tarthatnék helyette egy órát Szegeden, helyettesként beugorhatnék, talán egyedéves voltam, tehát hogy hirtelen meg is rémített a dolog, hogy másik tartsak órát ketubin témában. Leuteszem Szegedre, a rokonoknál megszálltam, egész éjjel készültem, és hát vagy megtartottam az órát. Ma már biztos fényesebben tudnám tartani, de annó ez egy impulzus volt, inkább így a börtönből, és később kapcsolódtam be Pesten az oktatásba, ott több fél évet is tanítottam. A börtönlelkészség pedig úgy jött, hogy amikor Sopronban éltünk, megismerkedtem Kálmán Imre atyával, akinek meséltem arról, hogy börtönbe is jártam, többször voltam, amikor pedig itt megüresedett a státusz, mert Bucsi Lajos atya nyugdíjba ment, akkor felhívott, hogy vállalnál-e.
Mi az, ami igent mondatott veled?
Elsősorban talán az, hogy talán perverzű hangzik, de jól éreztem magam a börtönben. Tehát sose idegenkedtem, sose mentem be úgy a börtönbe, hogy félelem van bennem. De mindig úgy mentem be előzetesen is a börtönbe, hogy az emberek vannak, akikkel nagyon jó párbeszédeket folytattam, akik nagyon aktívak voltak az órán, nagyon jó meglátásaik voltak, és az előzetes sztereotípiákat, ami sokunk fejében él, azokat lerombolták. És azt láttam, hogy ezek az emberek is foglalkozni kell. És hogy ezek az emberek is megérdemlik a törődést, illetve azt, hogy emberként viszonyuljon hozzá az ember. Hát ez mindenképpen ahhoz hozzájárult, hogy igent mondtam felkérésre, illetve hát, hogy ugyanezzel a bátorsággal jöttem be, hogyha lehet így nevezni, hogy ugye szeretném itt is megvalósítani.
Milyen gyümölcsei vannak, vagy lehetnek egy börtönlelkészi szolgálatnak? Esetleg csak név nélkül egy-két példát tudnál mondani.
Sokan úgy gondolnak ezekre állásokra, posztokra, amit az ember a börtönben betölt, hogy ezek nagyon destruktívak, és így a börtön lelkészi posztra is, hogy biztos az embernek megnyomorítja a lelkét, akkor kétségbe esett, reményvesztetté teszi. Sok negatív példával találkozni, ami rombolja akár a hitét is. Én egzisztenciálisan nagyon sokat kaptam, és hitbelileg nagyon sokat kaptam. Egy negatív példa, ami hozzájárult mondjuk ugyancsak az én hitem fejlődéséhez, hogy volt egy fogvatartott, aki szabadult a börtönből, előtte hozzám többször járt foglalkozásokra, igen, liturgiára, egyéni beszélgetésekre is sokszor beszélgettünk, és a szabadulás után rá pár hónapra visszakerült egy elég súlyos bűncselekmény miatt. És akkor egy kicsikét elgondolkodtam rajta, hogy ez valahol lehet, hogy az én hibám is, és azóta is nyomaszt. És nem azért, mert hogy nem adtam meg neki konkrét dolgokat, hogy lakás, munkahely, hogy ezt én nem tudom biztosítani, mert nem tudom biztosítani, hanem azért, mert hogy talán nem hittem benne eléggé. És ez egy olyan gondolat volt, ami befészkelte magát belém, hogy az én belévetett hitem volt kevés, és hogy sokkal jobban kéne higgyek az emberekbe, még hogyha mások nem is teszik ezt meg.
Vannak-e példaképeid, vagy ha nem is példaképeid, de olyan személyiségek, mondjuk a hitéletből, akikből inspirációt tudsz meríteni, vagy erőt meríteni?
Hát Szent Ágostont azt mindenképp kiemelném, aki egy nagyon jó példa mindennyiunk számára, hogy a megtérés az egy gyökeres fordulat kell, hogy legyen az ember életében. Tehát itt nincsen langyos, nincsen hideg-meleg, hanem igenis nem van. Tehát az ő előzetes élete, korai évei, azok arról tanúsítanak nekünk, hogy milyen az Isten nélküli élet. A megtérése utáni évek, azok pedig arról, hogy hogyan lehet Istennel végezni a munkánkat és a hivatásunkat. És nagyon szép, ahogy Ágostonnál megjelenik a vallomásokban, hogy ő mindent ennek fényében értelmez, az Isten kapcsolata fényében, hogy a megtérése előtti éveket is már úgy láthatja, úgy mutatja be nekünk, hogy ő volt az, aki ellenállt. És egy csomó minden volt, ami vezette Isten felé, de hogy ő ellenállt. És amikor elérkezett a megtérés, azután teljesen átformálódott.
Mi a különbség a fogvatartott lelki gondozottak és mondjuk a szabadon élő hívők és lelki gondozás között?
Egész semmi, mert ugyanazt a figyelmet és törődést igénylik, mint kint is. Nagyon sok ember úgy látom, hogy szeretethiányos és figyelemhiányos. Tehát, hogy ezt nem kapja meg, és ez a kinti életre is igaz, tehát nem csak a börtön falain belül. A különbséget talán abban vélem felfedezni, hogy sokkal jobban traumatizáltak, illetve sokkal több betegséget, lelki betegséget és mentális betegséget hordoznak az itteni emberek. És ezt most olyan értelemben értem, mentális betegség, hogy lelki betegség, hogy olyan sérüléseket, amiket nem tudtak feldolgozni. És ehhez nem kaptak megfelelő támogatást.
Maradjunk ennél ezeknél a sebeknél, sérüléseknél, betegségeknél akár. A lelkészi, lelki gondozói szolgálat tud-e, és ha igen, akkor mennyiben, hogyan segíteni?
Nehéz. Kevesen vagyunk, sok fogvatartott van, és nehéz egyénileg sok időt tölteni a fogvatartottakkal. Tehát amíg napi szinten érkezik több megkeresés, addig nem feltétlen tudok minőségileg elég időt tölteni velük, és rendszeresen. Tehát az, hogy egyszer-kétszer leülök emberekkel, az sokszor kevés. Tehát ez neki egy impulzus, egy benyomás, amit kap, amiből jobb esetben tud táplálkozni. De hogyha neki szüksége lenne még erre, akkor nehéz, hogyha csak azt nézem mondjuk, hogy 30 ember. Vagy 40 ember, hogy ő velük rendszeresen leüljek egy-két órára beszélgetni és foglalkozni velük, az, hogy nagyon nehéz megvalósítani. Akárként egy terápiát, akár egy lelkivezetést, ami rendszeres, azt itt nehéz megoldani.
Hogyha mondjuk a börtönlelkészi szolgálatodat végigviszed, vagy kiteljesíted mondjuk a aktív éveid legvégén, vagy most így képzeletben, és így visszatekintesz, akkor mit szeretnél magadról elmondani, mikor lennél nyugodt? Milyen dolgokat magad mögött tudva tudnád nyugodtan lezárni ezt a szolgálatodat?
Hát, hogyha nem okoznék senkinek sérülést, az nagyban megnyugtatna, illetve hogyha úgy tudnék majd távozni ebből a hivatásból, akármilyen okok miatt is, hogyha senkiben nem okoztam még plusz traumát az életében. Ezt most a legjobb értelemben mondom, hogy nem direkte akarok valakit megbántani, de hogy sokszor érzem, hogy akár egy félreértés is az emberben nyomot tud hagyni. És ugye erre úgy oda kell figyelni, hogy kihez hogyan szólunk. És néha van úgy, hogy nehéz kapcsolni, hogy elmegyek az egyik körletre, ott teljesen más típusú emberek vannak, folyosan találkozok egy másik emberre, és akár egy harmadik emberhez megérkezek, akivel teljesen más törődést és beszélgetési irányvonalakat igényel.
Akkor ez, valószínűleg akkor ez is azokhoz a sztereotípiákhoz írható fel, amikről beszéltél, hogy legalábbis az én fejemben az van, hogy hát akit börtönben lévő ember, hát ezek egy nagyon kemény, érdes lelkű valakik, és lepereg róluk minden az égvilágon. Tehát, hogy akkor ezek szerint ezt te nem így látod?
Én azt látom, hogy bennük nagy igény van a szeretetre, és most ezt nem a gics értelemben gondolom, hanem tényleg arra a szeretetre, amit nem kaptak meg. akár szüleiktől, akár a környezetüktől nem kapták ezt meg, és ezért nem is tudják elfogadni Isten szeretetét sem, mert nem tudnak hinni abban, hogy ők szerethetőek, és hogy szeretetre méltóak. És elsősorban ezeket a falakat kell lerombolni, mert úgy gondolom, hogy ezek a igazi börtönök, hogyha valaki egy ilyen állapotban van. Ha nem mer hinni abban, hogy őt szeretik, szeretetre méltó, és ezáltal ő sem tud igazán szeretni, nem tud jól szeretni.
Tehát akkor, ha jól értelmezem, akkor az első lépés mindig az emberi kapcsolat kialakítása. Tehát egy
ilyen... Igen, igen, mindenképpen.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és áldásos szolgálatot kívánok.
Köszönöm szépen.
Andrics Mátéval, a Sopronkőhidai Fegyház börtönlelkészével Osvai Péter beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.